Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Kampányról fogunk beszélgetni, illetve annak is az egyik aspektusáról, arról, hogy hogyan alakulnak át esetlegesen a választási szabályok, mert hogy az országgyűlés elé került a Mi Hazánk mozgalomnak a törvényjavaslata, amellyel hát nagyjából fél évvel a 2024-es önkormányzati választás előtt átírnák a szabályokat Budapesten, egy másik javaslattal pedig módosítanák az országgyűlési választásnak a szabályait is, hogy hogyan és milyen következményei lehetnek. Erről fogunk beszélgetni Tóth Zoltán, választási és közigazgatási szakértővel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok!
Na nézzük az indoklást, kezdjük ezzel, igen. Aztán utána beszéljünk arról, hogy mi történt a parlamentben, jó. Mert az is egy érdekes, igen, szempont. Szóval a Mi Hazánknak a hivatalos indoklása ugye arról szólt, hogy az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében szeretnék módosítani, és visszaállítanák a tisztán listás választási rendszert a fővárosban. Hozzátették, amit a Fidesz 2014-ben ugyancsak pár hónappal a választás előtt szüntetett meg, és azt, tehát úgy alakítanák át, csak gyorsan elmondom, hogy a nézők is tudják, hogy javaslat, igen, értelmében ugye a fővárosi közgyűlést nem a kerületi polgármesterek alkotnák, hanem a tagjait ugye listás választási rendszer alapján választanák meg a budapestiek. Fővárosi listát az a párt állíthatna, amelyiknek legalább három kerületben van polgármesterjelöltje, vagy főpolgármesterjelöltet indít. Na, szóval ez volt a kiinduló pont, és erre, igen, hivatkozott, igen, a Mi Hazánk. Mennyire jogos ez az indoklás egyáltalán? Szóval mennyire lenne, vagy nem lenne igazságosabb az új rendszer?
Hát a szavak és a tettek között különbségek vannak. Ez a választások vonatkozásában is így van, főleg ha a kormány oldalról van szó. Egy normális választási rendszerben a legtisztességesebb az arányos választási rendszer. Ennek a szakmai rejtelmében nem megyek bele, de aki érdekel, az interneten beírja, hogy arányosító választási együttható, és már is megismerkedhet ennek a rejtelmeivel. Ennek alapján Magyarországon 1989-től egy többé-kevésbé arányos választási rendszer volt. Néha azonban radikális változások történtek, kifejezetten az aránytalan választási rendszerek kerültek előtérbe, főleg 2018 előtt ugye a fővárosi önkormányzatnak a választása teljesen váratlanul aránytalanságot vett, mert a kerületekben győztes polgármesterek alkotják a fővárosi közgyűlés kétharmadát.
Tehát akkor ez most aránytalan? Ez a rendszer?
A jelenlegi? Abszolút aránytalan, de miért csinálta ezt a Fidesz 2018-ban? Azért, mert nagyon kicsi volt a különbség.
Nem 14-ben? 14-re gondol. 14-re.
Igen, de a 18-as választás már
miatt, igen, igen, csak ugye 14-ben volt,
igen,
ez.
Igen. És ekkor teljesen aránytalanították a választási rendszert, mert egyébként nagyon közel esett egymáshoz a kormánypárti és a parlamenti ellenzéki pártokra leadott szavazat. És így, hogy aránytalanították, így abban voltak biztosak, hogy egy kismértékű győzelem esetén is óriási mértékű lesz az ő elfoglalt parlamenti vagy fővárosi önkormányzati mandátumaiknak a száma. Tehát nem arányosan a leadott szavazatok arányába kapnak képviselői helyeket a fővárosi közgyűlésben, hanem sokkal többet.
Ugye az is érdekes, és akkor már, igen, beszélhetünk a parlamentről is, mert ugye azt indokolta, vagy úgy azt mondta Novák előd a parlamentben, hogy a 0,5%-os párbeszéd túlhatalmának lehet véget vetni Budapesten, így fogalmazott, mert hogy a most érvényben levő választási szisztéma a Fidesz és Karácsony Gergely malmára hajtja a vizet, és arra utalt, hogy a Fidesz több ízben is ugye úgy szerzett kétharmados többséget az országgyűlésben, hogy alig volt 50%-a.
Így van. Pont ezt akarta a Fidesz elérni a fővárosba is, de nem jött be egyáltalán a számításuk, mert sokkal több szavazatot kapott a parlamenti ellenzék a fővárosi választáson, mint azt gondolták. Tehát egy kitalált aránytalan rendszer visszacsapott a Fideszre, és most ezt akarják megszüntetni. Ezért úgynevezett arányosító rendszert vezetnek be, ahol még kismértékű vereség esetén is azért kapnak tisztességgel képviselői helyeket. Tehát most visszájára akarják politikailag fordítani a korábbi választási matematikát a mostani választásra, hivatkozva az arányosságra, amit éppen ők szüntettek meg. Most vissza akarják szerezni a képviselői helyeket.
És ha nézzük ezt a matematikát, akkor lehet számítani? Most nyilván nem belemenve a részletekbe, de hogyha ez a rendszer így megvalósul, akkor mire lehet számítani? Vagy hogyan alakulhat át, mondjuk nézve a pártok jelenlegi támogatottságát?
Akkor azt lehet számításba venni, hogy a gyakorlatilag a Fidesz az adott választási vereség ellenére is eléri a közgyűlési helyek 40%-át, és ezzel blokkoló parlamenti vagy fővárosi kisebbségi képviselői helyeket tud megszerezni.
Tehát, hogy ilyen nagy arányú változás lenne a jelenlegihez képest, hogyha ez átmenne? Ez a javaslat?
Igen.
És az ellenzéki pártok ugye bejelentették, talán a DK volt az első, amelyik bejelentette, hogy akkor úgy próbálják meg kihúzni a méregfogát ennek a helyzetnek, hogy közös listán indulnak. Ez mennyiben oldaná fel ezt a helyzetet, vagy mennyiben segíthet?
A közös lista mindenképpen elősegítené, hogy a parlamenti ellenzék többségbe kerüljön a fővárosi közgyűlésbe.
Ja, hogy ez csak igazából ebben hozhatna változást.
Igen. De ez egy nagyon lényeges változás, mert ugye önmagában a választási szabályokról túl sok értelme nincsen beszélni. Itt mindig együtt kell nézni azzal a feladattal és hatáskörrel, amelyet a így létrejövő többség vagy kisebbség birtokol. És a fővárosban nagyon sok fővárosi szintű döntés van, bár számosságot illetően látszólag a kerületi önkormányzatok óriási szabadsággal rendelkeznek, ha megszámoljuk, hogy temetkezés, anyakönyvezetés, tehát az összes közigazgatási feladatot, ezzel szemben a fajsúlyos ügyek, azok mind fővárosi döntések, a közlekedés, és még sorolhatnánk.
Ugye Gulyás Gergely tartotta minap egy kormányinfót, és hát nyilván kérdezték erről. Igen. És ő azt mondta, hogy a javaslat, mármint a Mi Hazánk által benyújt javaslat, sem a főpolgármester, sem a polgármesterek választását nem érinti, nincs akkora jelentősége, és hogy továbbra is úgy gondolja, hogy 12 hónapon belül nem jó megváltoztatni a rendszert, és hogy nem lesznek ezek olyan drasztikus változtatások. Ez inkább ilyen megnyugtató szöveg, vagy ennek van bármi jelentősége, hogy ezért ez nem is olyan jelentős?
Nem, ennek igenis nagy jelentősége van, de hát ugye egy kormányinfón miket lehet mondani, hogy nyugtassuk a népet, mert amit mi csinálunk, az az igazi úgyis. A változás, hogyha egy neutrális térben nézzük, akkor jó irányú volna. Mint ahogy jó irányúak voltak a változások 1989-ben. Azonban, ha belenézünk a mai politikai helyzetbe, akkor ez mindenképpen egy retrográd változtatás, mert a Fidesz által előállított aránytalan választási rendszert most azért akarják visszaarányosítani, hogy több mandátumot szerezzenek. Ezt a szakirodalomban úgy nevezik, hogy a legkevesebb szavazattal a legtöbb mandátumot elérni. Ez mindenképpen emberileg elfogadhatatlan szerintem, szakmailag tisztességtelen.
Ugye a Fidesznek korábban az volt a reakció, egyébként éppen Szabad Európának küldték ezt a választ még októberben, és akkor mi ugye Fodor Gábor vetette fel ezt az ötletet.
Így van, tehát ez nem először, a Mi Hazánk javaslata, ez a Fodor Gábor ötlete
ő
volt.
Igen, és akkor ugye kérdezték a Fideszt erről az ötletről, és akkor azt írták, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalás alapján a választástól számított egy éven belül nem lehet módosítani a szabályokon, ez így nem időszerű felvetés. Ugye októberről beszélünk, most december eleje van. Mi változhatott ennyi idő alatt, és ez tényleg így van-e, és hogy akkor ezt hogy lehet megvalósítani?
A változás elég jelentős. Országosan továbbra is biztosan vezet a közvéleménykutatási adatok szerint a Fidesz. Ezzel szemben Budapesten egy elég jelentős változásnak tűnik, hogy valószínűleg, ha most vasárnap lennének a választások, akkor minden polgármesteri helyet az ellenzék nyerne meg.
Minden polgármesteri helyet?
Igen, igen. Jelen pillanatban a közvéleménykutatási adatok szerint. Most a Fidesz mindig is nagy hangsúlyt helyezett a közvéleménykutatási adatok figyelembevételére, ezért látva ezt a helyzetet, és mivel ugye 23 polgármester ül a fővárosi közgyűlésbe, ezért előre menekül az időben, és azt mondja, hogy hát akkor vegyük vissza ezt a lehetőséget, és legyen egy arányos közgyűlés.
De ezt elvileg törvényesen megtehető? Most itt erre a hivatkozásra is, hogy térjek vissza itt, amit a Velencei Bizottság... Ez ajánlás, tehát nem kötelező érvényű.
Nem kötelező érvényű.
Tehát meg lehet lépni. Ez azért érdekes, amit mond, mert a Karácsony Gergely...
Jogilag meg lehet lépni, erkölcsileg tisztességtelen.
Uh-huh. Ugye Karácsony Gergelynek a támogatottsága mindig is, ha a közvéleménykutatási adatokat nézzük,
igen.
Mindig is magas volt, vagy mindig is jóval magasabb volt. Igen. Ezek szerint még októberhez képest is változhatott a helyzet?
Az biztos, hogy változott. Országos szinten megszűnt a Fidesz szavazóbázisának a morzsolódása, de Budapesten nem.
És erre kell akkor, erre kellett, ez egy
igen,
ilyen reakció.
Igen.
Térjünk már egy picit vissza ugye az ellenzékre, mert ugye azt is lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, hogyha végül átmegy ez a javaslat, mert ugye egyelőre még
nem tudjuk. Nem mentek be a parlamentbe.
Igen, ez egy érdekes, ha már felhozta, akkor ezt is beszéltünk, hogy ezt hogy minek tudja be, hogy ugye nem mentek be. Tehát csak Nacsa Lőrinc volt ott, és ő mondott egy pár mondatot ezzel az egész javaslattal kapcsolatban.
Én szerintem ennek az az oka, hogy meg akarták mutatni újra az erejüket az ellenzéknek. Nem mint, hogyha erre rászorulnának, de hogy ők bármit megtehetnek. Még azt is, hogy a szélső jobbból hoznak be választási törvénymódosító javaslatokat. Tehát ez egy erőfitoktatás, valószínűleg ez közeli összefüggésben van a brüsszeli helyzettel, mert a szuverenitási törvényt hihetetlen negatív vízhangot kapott Brüsszelbe, hát akkor még rácsatlakozni egy ilyennel, hogy és akkor az ellenzéket újra, vagy ismét nehéz helyzetbe hozzuk, ez azért már...
Na de azzal, hogy nem mentek be, ugye előbb-utóbb be kell, hogy menjenek, hiszen meg kell szavazni.
Hát de előbb akkor utóbb... nem veszik napi rendre.
Ja, hogy akkor, ja, mert ugye, ahogy az említettem, ugye KDNP-s a Nacsa Lőrinc, és ő volt benn a parlamentben, és azt mondta, hogy a magunk részéről ezt az önkormányzati módosítást akár készen is állunk támogatni. Hát próbáltam visszaemlékezni, hogy volt-e olyan ellenzéki javaslat, amit a Fidesz a parlament elé vitt az elmúlt időszakban. Úgyhogy ez mindenképpen egy fordulat ebből a szempontból, ha úgy nézzük, ugye, hogy a Mi Hazánk ott ellenzéknek tekintetjük egyáltalán.
Én nem vagyok a parlamenti kulisszatitkoknak a tudója, de ebben biztos vagyok, hogy ezzel az erőfitoktatás minimum megtörtént, és ha tovább romlanának esetleg a Fidesz közvéleménykutatási adatai az elkövetkező időben, akkor ezt meg fogják szabni.
Akkor visszatérve az ellenzékre,
igen?
Mert ugye, beszéltünk itt arról, hogy hogyan alakulhatnak, meg a matematika hogyan és mit hozhat, most azt is mondták, hogy ha ez így alakul, akkor akár bejuthat a közgyűlésbe, még akár a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, ha így alakul végül is, és a Mi Hazánk is. Ezt mennyire látja reálisnak? Mennyire jön ki a maták ilyen szempontból?
Ugye ennek a törvényjavaslatnak van egy olyan tétele is, hogy 5%-os küszöböt kell alkalmazni, tehát a kis pártokat ez igazából kiszórja. Tehát én ebben semmi problémát nem látok, hogy a 5% fölötti pártok bekerülnek, és a jelenlegi közvéleménykutatási adatok szerint a két farkú kutya Budapesten bejutna.
Uh-huh. Na akkor nézzük az országost, mert hogy ugye ennek az egész javaslatnak lenne egy másik része, egy másik javaslattal pedig az országgyűlési választásnak a szabályait is módosítanák. Itt azt lehetett olvasni ezzel kapcsolatban, hogy a német szövetségi választás modelljéhez hasonló lenne, ilyen szavazatarányos mandátumelosztást szeretnének, és az az indoklás, hogy a választási küszöböt elért pártok képviselőinek aránya hűen tükrözze a választói akaratot.
Ez ugyanaz a logika, mint ami a fővárosi módosítást jelenti, tehát a Fidesz az általa aránytalanított választási törvényeket azért akarja visszaarányosítani, mert csökken a támogatottsága. Ez pontosan ezt jelent.
Tehát ugyanaz a logika,
mint ugyanaz a logika. És ugyanaz a logika.
Igen, csak ugye a Budapest, meg a vidék, vagy akár a nagyvárosok teljesen más támogatottságot mutatnak a Fidesz esetében, igen, mint mondjuk igen, Budapest. Igen, ott igen. Mit módosítani, vagy hogyan alakulnának az arányok, ha ez megvalósul?
Én szerintem azért akarják megmenteni a saját többségüket, hogy ne tudjon létrejönni egy blokkoló kisebbségi, kisebbség a parlamentben. Ugye ez a határ, ez az egyharmad. Ha az ellenzék egyharmadnál több szavazatot szerez, akkor blokkolni tudja az összes jövőbeni kétharmados törvény és az alkotmány módosítását. Ha ez nem jön létre, mert arányosabbá válik a választási rendszer, akkor a Fidesz hátradől, kér egy kávét, és tovább kormány.
Igen, ugye itt az is hozzátartozik ebbe, hogy javaslat szerint a listára adott szavazatok arány alapján ugye osztanák ki, amit ön is igen. mond, a parlamenti mandátumokat, megtartanák az egyéni választókerületet, igen. de annyival kevesebb listás mandátumot kapna egy igen. párt, ahány egyéni képviselő jut mandátumhoz. Jól mondom ezt?
Igen, ez jó. Ez a német rendszer logikája. Tehát ahol az egyéni körzeteket azért tartják meg, mert az egy szövetségi államon belül egy nagyon fontos elem, hogy legyen területi képviselet. Ugyanakkor a listából, ha úgynevezett többlet szavazatokat szerez valaki, akkor azt visszacsökkentik az egyéni választókerületekben elért eredmény alapján. Uh-huh. Tehát ez egy kicsit arányosabb, mint az eredeti magyar 1989-es választási törvény.
Tehát akkor összességében úgy látja, hogy tulajdonképpen ez egy pozitív változás hozhat mondjuk abból a szempontból, hogy az ellenzéknek újra össze kell állni, a Fidesz pedig próbálkozik azzal, hogy valahogy ezt a amit említett, még megossza. Jobban megossza az
így
ellenzéket?
Van, így mm. van, így van. Pontosan ez a célja. Tehát a Fidesz ebbe az értelembe bizonytalan, hogy mi lesz a következő választásnak az eredménye. Érzi, hogy csökken a szavazatainak a száma, ezért olyan választási rendszert akar létrehozni, amiben ezt a kevesebb szavazat több mandátumra tudja váltani.
Uh-huh. És az ellenzéki pártoknak mi a megfelelő lépés erre? Azért kérdezem, mert amit már az előbb céloztam, ugye, hogy a Demokratikus Koalíció azonnal lépett, letette a voksát, és kezdeményezik, hogy már ugye Budapest esetében, ugye, hogy az ellenzéki pártok állítsanak közös listát az önkormányzati választásra, ugyanakkor mégiscsak lesz egy európai parlamenti választás is, ami hát finoman szóval megbonyolítja a helyzetet.
Ezt is a Fidesz egyébként fél évvel ezelőtt intézte el, hogy egy napra tegye a két választást. Mert a Fidesz biztos abban, hogy nem tudnak egy logikára beállni a választási kampányba, hogy ugyanazt kelljen mondani az Európa parlamenti választáson, mint az önkormányzatin. Ezért összehozta egy napra, hogy gyengítse az ellenzéknek a kampányát. Egyébként az volna szakmailag a helyes dolog, hogy mind az Európa parlamenti választáson, mind az önkormányzati választáson az ellenzékiek közös polgármesterjelöltekkel és közös képviselőjelöltekkel, közös listákkal induljanak, mert ez hozza létre azt, hogy a kevesebb szavazattal több mandátumot tudnak elérni.
Uh-huh. Ezt értem, és azért kérdezem, hogy az ellenzék számára akkor ez egy mekkora kihívás, ráadásul, és ebben nyilván...
Ez egy nagy kihívás, mert az ellenzéki politikusok láthatólag nem tudnak együttműködni egymással. Itt elég arra utalni, hogy mik történtek az elmúlt hetekben ellenzéki politikusok között. Tehát ők elmulasztják azt, ami a politikusok legfontosabb feladata, hogy az eltérő érdekek és értékek alapján egy közös politikai programot hozzanak létre. Az érdekek és az értékek soha nem fognak megegyezni egymással, de a politikai értékek, mivel azok egy szinttel magasabban szerveződnek, mint az előbb említettek, ott a politikusok dolga létrehozni az összefogást, az ő dolguk létrehozni a közös listákat. Ha ebben nem tudnak megfelelni, akkor ők történelmileg hibáznak.
Uh-huh. Igen, csak ugye ugyanakkor az, hogy az európai parlamenti választáson külön listával szeretnének indulni, vagy legalábbis ez a logika ugye ezt diktálja, az önkormányzati választáson viszont közös listával. Ha onnan nézzük, a választó szempontjából. Ez mennyire értelmezhető, mennyire tudják például megérteni a választók azt, hogy az egyiken közös listával indulnak, a másik helyen pedig külön listával, ez mennyire megy át, ez, vagy egyáltalán mennyire lehet ezt kommunikálni?
Ezt fedezte fel a Fidesz, hogy a választópolgárok zöme nem képes egy ilyen dihotóm rendszert felfogni, hogy másképp kell szavazni az egyiken, és másképp a másikon. Tehát úgy érzem, a Fidesz már célt ért azzal, hogy egy napra hozta ezt a két választást, mert a választópolgárok egy része ezt nem fogja megérteni. Tehát, ha úgy tetszik, a ellenzék már elvesztette a fele választást. Ennek számszerűsíteni is tudom egyébként. Mm-hmm. Ha az ellenzéknek közös listája volna az Európa Parlamenti választásra, ott csak 5%-os küszöb van. Tehát nincs 10-15%-os küszöb. Ez egy óriási előny volna az ellenzék számára, hogy összefogva, mivel ott is a Don't Matrix szerint osztják a mandátumokat, esélye lenne 10 Európa Parlamenti választó helyet vagy mandátumot elnyerni. 10-et. A 11 ellenébe. Hát ez egy óriási nagy előrelépés volna. Így, hogy külön-külön listát indítanak, én szerintem, akkor ebből a szempontból összesen 6-ot fognak maximum elérni.
6-ot? És ez hogy számolta ki, vagy ez hogy jönne össze?
Hát ez a Don't Matrix, amivel nem akarom önöket
Ja igen, nem csak, hogy melyik pártnak mennyi jelöltje, vagy mennyi mandátumot szerezhetne.
Hát nyilván a 6-ból a legtöbbet a DK, de utána többeknek esélye van még egy-egy mandátum.
De mondjuk a Momentumnak esetleg, hát a vagy Momentumnak MSZP-nek, vagy melyik pártnak lenne még?
Hát a DK és a Momentum vinnél a többséget, de mindegyiknek jutna egy-egy parlamenti hely, már aki ugye az 5%-os küszöböt eléri.
Uh-huh. Ez azért is érdekes, amit mond, mert ugye pont az együttműködést jelzi talán, hogy ugye az előző választáskor nem nagyon tudtak megállapodni, vagy nagyon nehezen mentek a megállapodások. Arra vonatkozóan, hogy akkor ki hova kerül, melyik helyre, hány befutó hely, stb. Ezek szerint, ha ebben meg tudnának állapodni, az 10 helyet jelentene, vagy 10 mandátumot jelentene?
Igen, így van, pontosan. De ugye az a baj, hogy ezekbe a vitákba személyeskedésbe fordulnak ezek az ügyek. Holott van olyan módszer a közös listára, ahol számszakilag meg lehetne alapozni, hogy a választási eredmény ismeretében melyik párt hány mandátumot kapjon az ellenzéki oldalon. És ez a módszer nem más, mint egy közvéleménykutatás néhány nappal az Európa Parlamenti választás előtt, vagy a választás napján egy nagy teljesítményű exit poll, tehát a szavazókörből kilépőknek a megkérdezése. És ha volna bizalom az ellenzéki pártok vezetői között, hogy előre elfogadják ennek a közvéleménykutatásnak vagy exit pollnak az eredményét, akkor szépen visszaléptetnék a saját jelöltjeiket abba az arányba, amit ennek alapján ugye jogosan megkapnának. Csak hát nincs bizalom, hogy vajon a másik vissza fogja-e léptetni. Márpedig, ha nincs bizalom, akkor ez nem működik. Egyébként ezt tegyük fel a kérdést, hogy miért nem lehet tudni, hogy a szavazás napján, a szavazólapon melyik választópolgár, melyik párt miatt szavazott a közös listára? Azért, mert a Tordján javaslat hatására, ami 15 évvel ezelőtt volt, megszüntették a választási törvényből a úgynevezett kapcsolt lista fogalmát. Amikor pontosan lehetne tudni, hogy az összekapcsolódó pártokra együttesen melyik párt miatt szavazott a választópolgár.
Tehát ki lehetne ezt matekozni, ha jól értem.
Nem matekozni, hanem a szavazópolgár tényleges akaratának megfelelően nyerjenek el a kapcsolt lista pártjai mandátumokat. Ilyen volt egyébként Magyarországon, a gyakorlatban is, az 1947-es választás. Tehát magyar történelmi példa mutatja, hogy ezt lehet normálisan is csinálni, de hát...
Ha már ilyen nagyot sóhajtott, meg ha már a bizalomról is beszéltünk, igen, Budapesten, igen, ebből a szempontból mennyire más a helyzet? Most a főpolgármester jelöltre gondolok, ugye éppen a Momentum a minap jelentette be, hogy támogatja. Igen, igen. Karácsony Gergelyt, lehet tudni, hogy a DK is támogatja Karácsony Gergelyt, az MSZP is támogatja Karácsony Gergelyt, igen. Most igazából csak az LMP.
Meg a Párbeszéd is.
Meg a Párbeszéd is, egész véletlenül nyilván. Ugye most már csak az LMP a kérdéses, bár ott felvetődött egy új, vagy egy másik főpolgármester jelölt Vitézi Dávid személyében, illetve a Jobbik indított Brenner Koloman személyében jelöltet. Ez mennyire bizalomkérdés, vagy nem bizalomkérdés, és itt milyen arányokra, vagy mikre lehet számítani, mert ugye itt is pont, hogyha változik a rendszer, ugye nagyon nem mindegy, hogy itt hogy alakulnak a szavazatok.
Nos, hát az előbb említett, utóbb említett két ellenzéki párt, hogyha nem éri az 5%-ot, akkor kiesik. És a legtöbb szavazatot elért párt kapja meg a kieső szavazatok helyén a mandátumot. Tehát ez önmagában egy kicsit aránytalanít ez a rendszer, ugye? Én azt mondom, azzal kell szövetségre lépni, akivel képesek vagyunk a eltérő érdekek és értékek alapján egy politikai szövetség létrehozására. Ha erre valaki nem képes, mert nem akar csatlakozni, akkor azt nem kell bevenni ebbe a buliba.
Arra céloztam csak, hogy mondjuk egy Jobbik jelölt mennyire oszthatja meg egyáltalán a budapesti ellenzéki szavazókat. Igen. Ha jól emlékszem, de javítson ki, ha jól emlékszem, 2014-ben indított talán utoljára Jobbik jelöltet, önálló jelöltet Budapesten, és akkor is hát nem, talán néhány százalékot ért el, 6-7-8 százalék volt maximum.
Két parlamenti mandátumot kap.
És ilyen értelemben ez mennyire zavarhat most be mondjuk egy Jobbikos jelölt, most benne Kolomanra gondolok.
Nézze, ha a választási matematikát teljesen kihegyezzük, végletekig feszítjük, akkor nyilván minden egyes pártra szükség van, aki a kormány ellen akar szavaztatni. Minél inkább szűkül a tér, annál kisebb az együttműködési lehetőség.
Na de Budapesten a Jobbik mennyire szűkíti ezt a teret, akkor inkább
hát
így kérdezem.
Hát az a kérdés, hogy eléri-e az 5%-ot. Ha eléri az 5%-ot, akkor komoly súlyra tesz szert, ha nem éri el, akkor pedig a maradék ellenzéki mandátum számot növeli. Uh-huh. Tehát az a cél, hogy minél szélesebb legyen ez a politikai bázis. Azonban a politikai bázist bizonyos határokon nem lehet túl növelni, mert az emberek nem fogadják el teljes egészébe azt, hogy a Jobbik részese legyen egy ilyen koalícióban. Matematikailag ez volna az indokolt, de hát az emberek érzéseit nem lehet semmibe tekinteni, és nem lehet rájuk kényszeríteni politikai nézeteket. Ha ezt úgy lehet megtenni, hogyha van kellő kampány, a kampányhoz kell pénz, ha van elég pénz, akkor persze befolyásolni lehet az embereknek a szavazási hajlandóságát. Ezt látjuk a Fideszen. Mivel van elég pénze, elfoglalta a sajtó 80%-át, ezért úgy tünteti fel, hogy ő a magyar társadalom. Holott ugye mindannyian tudjuk, hogy nem a Fidesz alkotja a magyar társadalmat.
Még egy utolsó kérdés a végére, és ez is a választáshoz kapcsolódik. Ugye nagyon kevés olyan kerület van, de van, ahol egyelőre az ellenzéki pártok nem tudtak megállapodni abban, hogy kiinduljon. Ugye főleg a DK és a Momentum között van vita arról, például mondjuk Budafok, meg Csepel, vagy az 5. kerület még kérdéses. Az egyik legérdekesebb a 14. kerület Zugló helyzete. Ugye itt Horváth Csaba, illetve a Momentumnak lesz jelöltje. Itt mennyire, ugye itt az előválasztás, nem előválasztás, kell, nem kell kérdéskör vetődött föl. Ön ezt hogy látja, hogy mennyire szükséges? Mert ugye ebben is megoszlik az ellenzéknek a véleménye. Horváth Csaba azt az álláspontot, legalábbis most egyelőre, ugye azt az álláspontot tartja, hogy nincs szükség előválasztásra, hanem mindenki csinálja maga dolgát, és induljon. A Momentum pedig azt mondja, hogy ne osszák meg ugye az ellenzéki szavazókat, igen, hanem egy előválasztás után egy jelölt legyen.
Így van. Itt a kérdés az, hogy ki legyen az ellenzéknek a fő politikai vívőereje. A DK vagy a Momentum? ez a kérdésnek a lényege.
Igen, és ugye itt vannak közvéleménykutatási adatok, ön is erre hivatkozott. Igen, van. Többféle van, itt Horváth Csabát hozta ki, mondjuk az Ávec, ha jól emlékszem, annak, hogy őt mondjuk többen támogatnák. Ez indokolná, hogy ne legyen előválasztás mondjuk abban a kerületben?
Nem, előválasztásra mindig szükség van, ha egyfordulós egy választási rendszer. Ez egy mágnes a két intézmény között. Ahol egyforduló van, ott nem lehet nem tartani előválasztást.
Tehát legyen előválasztást, hát ön legyen. Is így látja.
De azért szeretném ezt a gondolatot befejezni, hogy tehát a DK vagy a Momentum legyen az ellenzéknek a vívő ereje. Ez egy olyan kérdéshez vezet el, hogy Magyarországon két pártrendszer legyen, vagy egy pártrendszer. És mivel a Fidesznek az a célja, hogy egy pártrendszer legyen kis bolygó ellenzéki pártokkal, akit föl lehet mutatni Brüsszelbe, ezzel szemben a DK elfogadja, hogy ő legyen az ellenzék vívőereje, és ő legyen a második parlamenti párt. Ezt nem fogadja el a Momentum, mert tudja, hogy a Momentumos generációk tovább élnek, mint a DK-s generáció.
Hát igen, és akkor itt még kampánykérdésekkel lehetne folytatni, mármint a Fidesz esetében, igen. Vagy akár kommunikációs igen. Kampánykérdésekkel. Hát izgalmasan alakul szerintem akkor ez a választás, és örülök, hogy körbe tudtuk ezt járni. Köszönöm szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt már a címlap a Szabad Európa podcastjának.